mennyire lepte az meg, hogy megkapta a Pro Unitate in Christo díjat az Ökumenikus Imahit záró alkalmán?
Hát természetesen egyfajta örömteli meglepetés volt számomra, azzal együtt, hogy ugye mire a döntés megszületik, addigra azért az ember kap ilyen-olyan híreket, meg kérdéseket ezzel kapcsolatban, de az első megkeresés az mindenféleképpen hát egy örömteli meglepetés volt számomra, azzal együtt, hogy ismertem az alapítványnak a célkitűzéseit, jelen voltam a korábbi díjazottnak a laudációján, és hát nyilvánvaló volt, hogy az számomra, azért ezt most bocsánat, hogy talán szerintelenül hangzik, de hogy leginkább az ökumenével foglalkoztam a gyülekezeti munkámon túl, illetve a gyülekezeti munkámat is amennyire lehetett ökumenikus széles ölelésben próbáltam végezni.
És akkor most ezzel azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen akár számíthatott is rá, hogy egyszerűen is sorra
került? Nem ezt akarom mondani, csak azt akarom mondani, hogy a munkám során, például csak, hogy mondok egy konkrét példát, úgy hallottam az alapítványnak, egyáltalán a puszta létéről és a működéséről, hogy egy ökumenikus programra kaptam meghívást. Tehát ilyen értelemben mondjuk azon a listán rajta voltam az elmúlt, nem tudom, 30 évben, amely azért a magyarországi szervezet ökumenikus mozgalomnak mondjuk egy ilyen a szélesebb körét jelentette.
Hát igen, például már csak azért is, hiszen a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára volt hosszú időn keresztül.
Igen, ez is egy fontos, és talán ez a legkonkrétabb olyan tevékenység, amely ökumenikus szervezetekkel való kapcsolattartás, a magyarországi egyházak egymással való kapcsolattartása, közös programok szervezése, tematikus munkák, korcsoportos munkák szervezése, bonyolítása, kiadványok készítése, és hát nem utolsó sorban a teológiai szemlének a szerkesztése, ami az ön által is említett ökumenikus szervezetnek, a MEÖT-nek a tulajdonában áll.
Beszéljünk kicsit konkrétan arról, hogy mire gondol, amikor azt mondja, hogy nagyon sok minden ügyben ott volt az ökumenikus mozgalom tekintetében. Esetleg, ha van egy-két ilyen történet, amire szívesen visszaemlékszik az elmúlt 30 évből, amilyen meghatározó élmény volt, akár önnek személy szerint, akár amit úgy gondol, hogy az egyházak tekintetében fontos mérföldkő volt, akár egyet-egyet, ha megteszi, hogy említ. Van ilyen kedves pillanat, amit így fel tud idézni, hogy na, ez az ökumeni miatt fontos volt?
Több mint pillanatok, hiszen az egész életem mondanám azt, hogy folyamatában leginkább ökumenikus tevékenységből állt, és hát ennek nyilvánvalóan, vagy az erre való nyitottságom az egyfajta családi meghatározottság is, hiszen ott kezdődött az ökumenével való találkozásom, hogy a vegyes házasságban születtünk, és ezt a szüleim úgy élték meg a nővérem és felém, hogy a nővérem az édesanyja felekezetét kvázi örökölte, római katolikus lett, én apám után református, és hát természetes volt, hogy beirattak bennünket hittanra, mindenkit nyilván a maga felekezetébe, az elemiskolába, aztán középiskolában nem sok katolikus leánygimnázium volt, egész pontosan kettő, egy Pesten, egy Debrecenbe, miután mi Pest közelében nőttünk föl, a nővére oda került, utána már föl sem merült, hogy én mehetek máshova, mint az akkor egyetlen református gimnáziumba, Debrecenbe. Tehát mindenféleképpen én úgy érzem, hogy azért ez egy ilyen meghatározottság volt már a szülői háztól, de én úgy gondolom, hogy a hazai ökumenében való részvételem, a nemzetközi ökumenében való részvételem, még exbisszus voltam, és már a zsinati iroda külügyi osztályára kerültem, egy fiatal kollégának a sajnálatos autóbalesetben való halála okán kellett valaki nagyon gyorsan, akinek talán volt valamiféle előképzettsége, például minimális angol nyelvtudás az ottani munka elvégzéséhez, és hát én úgy éreztem, hogy mindenhol tudtam igazodni az adott feladathoz. Sok-sok konferencia szervezés, aztán később a nemzetközi konferenciákon való részvétel, bekapcsolódtam nyilvánvalóan az egyházi előjárói akarata és döntése szerint a nemzetközi ökumenikus ifjúsági munkába, aztán leginkább az Európai Egyházak konferenciájának a munkájába. És akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy azt megtiszteltetésnek éreztem, és talán az volt a szívemhez legközelebbi, mert kicsit olyan elméleti jellegű munka is volt, ami a karta ökumenika, az ökumenikus kartának a megfogalmazásának a több évig tartó folyamata volt, és ebben én úgy éreztem, hogy egy megtiszteltetés, hogy Magyarországról részt vehetek. és természetesen a két nagy európai ökumenikus találkozó, az első nem voltam jelen, a másodikon voltam jelen Grazba, és a harmadikon Nagyszebenbe, ezek az összejövetelek a maguk ünnepélyességével is, és a maguk tematikájával is, hát a legszebb emlékeim közé tartoznak már, ami az ökumenikus tevékenységemet és munkámat illeti.
Az ökumenikus kartát, ha már szóba hozta, akkor itt megtesz, hogy egy néhány mondatban összefoglalja, hogy mire jutottak egyébként, tehát hogy mi volt ennek a legfontosabb néhány gondolata?
Szerintem ezt nem tudom idézni, mert ezek elég régi történetek, de akkor az Európai Egyházak konferenciája és a püspöki konferenciák Európai Tanácsa eldöntötték, mert ez a két szervezet ugye a római egyházakat, a protestáns egyházakat és az ortodox egyházakat tömörítette nyilvánvalóan már akkor is, hogy egyfajta vezérfonalat adnak az élet különböző területeit illetően az ökumenikus tevékenységnek. És én azt hiszem, hogy ez az európai egységesülés vagy integráció folyamatában ez egy fontos szegmens volt, hogy az Európa krisztusi népe azoknak az intézményes szervezetei, egyházai hogyan is látják az emberi méltóság kérdését, a környezetvédelemnek a kérdését, a liturgikus eseményeknek a kérdését, társadalom etikai kérdéseket, tehát nyilvánvalóan ez egy füzetecske, de azért hát annál több, hogy az ember fejből tudná idézni. Mindenesetre az élet minden területét próbálta a közös biblikus keresztény hagyomány és értékrend szerint megfogalmazni frappás mondatokba, amit aztán az említett szervezet, két nagy szervezetnek a tagegyházai, illetve nemzeti szervezetei írtak alá Magyarországon, az Ökumenikus Tanács tagegyházai egyébként, és nyilvánvalóan a Katolikus Püspöki Konferencia.
Ha visszagondol az elmúlt évtizedekre, akkor lát előre mozdulást az egyházak között, ami tényleg a hétköznapokban megmutatkozó közeledést jelent?
Hát én azt hiszem, hogy ez egészen nyilvánvaló. Persze az ember ugye a lelkekben nem lát, de az, hogy például az ökumenikus imahét, az imáron gondolám azt, hogy szabályt erősítő kivételektől eltekintve egy természetes része, mondanám azt, hogy rutinszerű immáról, rutinszerű része az egyes településeknek az egyházi együttműködésének, az tény, és ugye egy emberöltön belül óriási változás volt. Tehát amikor én fiatal lelkészként a gyülekezetbe kerültem, ahol egyébként azóta is szolgálok, akkor az egy különlegesség volt, hogy én elmentem a plébánoshoz, és miután december volt, rögtön felvetettem neki, hogy mi volna akkor, hogyha a január ökumenikus imahetet legalább egy este megpróbálnák együtt tartani, ami egyébként működött már protestánsok között, de a katolikusok bevonásával 1986-81-et írunk, azért ez nem volt még általános Magyarországon. Ahhoz képest akkor egy meglehetősen rugalmas, kvázi modernül gondolkodó plébános volt a helyi katolikus közösség lelki vezetője, és egy nyitottságot mutatott. De hát aztán azóta eltelt idő alatt, 40 év alatt azért az ember sok mindent hallott, hogy nem tudom, viszonylag jól megy a protestánsok között, de nehéz a katolikusokkal, a katolikusok jönnének, de nehéz egy-egy fundamentalista protestánssal. Tehát én úgy gondolom, hogy a 21. század első évtizedeiben elmondhatjuk, hogy beérett a 20. századnak a vívmánya, az egyházak, a keresztény egyházaknak az egymás felé fordulása. Persze, ugye mondhatnánk ugye azt is, hogy mi minden nem történt, meg mi mindenben visszalépés történt, hogy esetleg szakadások történtek nyugati és keleti egyházak között, most nem a hagyományokra gondolok, hanem kifejezetten az elmúlt évtizedeknek, vagy éveknek a jelenségeire, hogy talán a nyugati protestantizmus olyan liberális irányt vett, amit mondjuk a keleti, vagy közép-európai, vagy kelet-európai protestáns testvéregyházak is nagyon nehezen tudnának követni, de nem is tudnak, mert nagy részben nem is akarnak követni. Tehát persze, a napi leckéje bőven van az ökumenének és Krisztus népének.
Néhány nappal ezelőtt készítettem egy interjút Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, aki egyébként katolikus és teológus is, és azt mondta, hogy szerinte Ferenc pápa legfontosabb feladata lenne az, hogy előmozdítsa azt, hogy közös eukarisztia lehessen a keresztények között, tehát hogy közösen úrvacsorázhassanak nem csak katolikusok együtt,
hát, hanem protestánsok.
Ön erről mit gondol, mint aki évtizedeket, tehát önökben az életét az ökumenére tette, ön erről mit gondol?
Hát persze, hogy ez egy konkrét liturgikus és spirituális előrelépés lenne. Nyilvánvalóan ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Ugyanakkor, ugye ezt elmondjuk, hogy ez a skandalum, a botrány a Krisztus népében, hogy nem tudunk egy asztalhoz ülni. Ezzel én teljes mértékben egyetértek. Azzal már nem értek egyet, hogy ez speciálisan pont a Ferenc pápának volna a feladata, mert megmerem kockáztatni, hogy a Ferenc pápa nyitására nem mindenki szaladna oda. És ugye nehéz eldönteni, hogy kinek az asztala legyen ez a közös asztal, mert az, hogy meghívok valakit a saját asztalomhoz, hogy oda engedek valakit a saját asztalomhoz, van ennek sokfajta példa erre, van egyfajta vendégúrvacsorázás is, persze sokféle olyasmi, ami mind jó irányba mutat, de azért én nem hiszem, hogy ez egy pápai döntés lehetne, akár a katolikus egyházon belül, ahol mondjuk azt, hogy a pápának esetleg van lehetősége ilyesmi döntéseket meghozni, vagy keresztül vinni, a maga struktúráin keresztül vinni, de hát nem olyan biztos, hogy ebben a közösségben minden protestáns olyan nagyon, nagyon sietne. Tehát azért én most nem akarok belemenni semmilyen kényes kérdésbe, de tehát azért nekünk is van egy hitvallásunk, ami mostan megújított, vagy a nyelvészetileg új fordításában is azért jelzi, hogy a 16. századtól kezdve akár mind a mai napig azért vannak nekünk fenntartásaink. Tehát ez nem úgy van, hogy minden egyetértünk, csak éppen nem urvacsorázunk együtt, hanem azért nem urvacsorázunk együtt, mert az egésznek az értelmezéséről sokfajta elképzelésünk van. Szóval ez egy óriási nagy teológiai feladat, és én speciál nem bánom azt, hogy egyfajta ilyen sürgető pragmatizmus okán, hogy tulajdonképpen mutassunk példát a világnak, hogy itt van a világjárvány, hát ne szaggassuk még szét a világot jobban, hanem legalább mi keresztjének mutassuk meg az egységünket, hogy ennek a lendületével mondjuk olyan teológiai meggyőződéseket ignorálnánk, vagy hagynánk figyelmen kívül, hogy egyszerűen lépnénk át, amiért az eleink akár az életüket is, szabadságokat, vagy az egzisztenciájukat adták. Szóval a vallástudós úrral elvileg teljesen egyetértek, de ezt egyrészt nem kötném a római pápához, hanem ez az összkereszténységnek az ügye, másrészt pedig hát ez egy nagyon nehéz és nagyon komplex kérdés, ami végcélként, vagy nem is végcélként, hanem egy fontos célként természetesen minden keresztjén embernek a feladata lehet, és hát ez ebből a szempontból teljes mértékig egyetértek.
Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Még ugorjunk össze egy kicsit a beszélgetés elejére, mondtam, hogy esetleg olyan személyes történetet is mondjon, amire szívesen emlékszik vissza, ilyen utazásokra gondolok, vagy delegációkkal való találkozásokra, vagy akár csak egy személyes beszélgetésre. Van ilyen emléke, ami akár mondjuk egy ortodox pappal, vagy egy katolikus pappal, vagy egy másik protestáns felekezetből valakivel,
hát, amit szívesen csak. Ugye ez olyan, hogy most ezzel a kérdéssel az lesz, hogy mikor leteszem a telefont, akkor jut eszembe, hogy miért nem azt mondtam. De azért most mondok egy példakedvéért kedves történetet. A református egyház, és ez a maga helyén ökumenikus, bár nem pont nem felekezetközi, mert elég szoros kapcsolatot ápolt az Egyesült Királyságbeli Egyesült Református Egyházzal, akiknek a moderátorai területi egyházi vezetői, aztán 12 vagy 13 egyszerre meglátogatta a Magyarországi Református Egyházat, és akkor nekem fiatal lelkészkérnek, külügyi osztályon dolgozó fiatal hivatalnokért, az ő programjuknak a szervezése és lebonyolítása volt a feladatom. És hát jártuk az élet különböző területeit, egyik egyház kellett, másik egyház kellett, múzeumok, kultúra. Többek között eljutottunk a Schweitzer Albert otthonba, ahol volt egy-két nyugdíjas lelkipásztor, mint az otthon lakója. Talán még volt, aki egy kicsit még angolul is beszélt, és hát örültek, hogy végre külföldi felelős egyházi vezetőkkel találkozott. Na, a lényeg az, hogy az egyik nem is föltette a kérdést, hanem inkább elkezdett panaszkodni arról, hogy a 80-as években vagyunk, hogy a a kommunista állam hogyan kontrollálja az egyháznak a szolgálatát, egyrészt, másrészt hogyan limitálja, hogyan behatárolja, meghatározza, tiltás, tűrés, stb. Kategóriák között kell egyebek mellett az egyháznak is élni. És úgy láttam ezeken a két-három öreg lelkészen, hogy örülnek, hogy végre már nyugdíjasok, végre ők már azt mondanak, amit akarnak, végre a külföldiek előtt egy nagy dolgot, ami a szívüket el tudom képzelni 40 éven keresztül nyomta, illetve hát az egész életüket egy kicsit megnehezítette, mint az enyémét is, aki ugye abban a világban 10 évvel szolgáltak körülbelül. A lényeg az, hogy hát ezt a kérdést ugye felvetették, hát ugye a szabad világban ugye, és azt várták, ugye milyen könnyű és milyen más, várták volna ezektől, mondjuk azt, hogy esperesektől, vagy területi egyházi vezetőktől várták volna, hogy hát rögtön ráharapnak erre a problémára, és rögtön ugye akkor elkezdjük a panaszáradatot, meg a kritikát a diktatúrával szembe, ami ugye az egyházakat is megfelelően kontroll alatt tartja. Mire nagy csönd lett, látszott, hogy tanástalanak ezzel a problémával, és az egyik, talán a legidősebb közülük, mondanám azt, hogy elég bölcsnek, hangadónak tűnt, mint egy kvázi a vezetők vezetője volt talán ebben a programban, az csak annyit mondott, hogy ő érti a problémát, érti a nehézségeket is, bár a részleteiben ugye sose tapasztalt ilyet, de azt azért el tudja mondani ennek a kérdésnek a felvetése kapcsán, most ezt megpróbálom ugye szó szerint fordítani, hogy jobb kontrollálva lenni, mint ignorálva. És ezzel tulajdonképpen ugye hát meglepte a kérdezőt, mert ugye azt üzente ezzel, hogy hát a kontroll az nem egy jó dolog, de hogyha levegőnek nézik az egyházat, mondjuk a társadalom, az se olyan nagy öröm. És hát ezzel utalt arra, hogy ők egy kis egyház a brit társadalomba, és hát ő rájuk a saját híveiken kívül, akik gondolom, hogy nincsenek olyan túl sokan, vagy nem voltak abban az időben a túl sokan. Tehát nem egy felemelő érzés, hogy ők azt érzik, hogy a társadalomban ugyan senki nem bántja őket, nem is kritizálja őket, de nem is tulajdonítanak nagy jelentőséget nekik. Fiatal lelkészként, aki én is kínlódtam a diktatúrának ezekkel a kérdéseivel, egy nagyon, nagyon emlékezetes pillanat volt, amikor azt mondta, hogy better to be controlled than ignored. És hát most arra gondolok, hogy hát most nem ez a világunk van, de lehetne az is, ugye most a keresztény üldözés világában vagyunk, és nem mondhatjuk azt, hogy jobb üldözve lenni, mint ignorálva lenni, de szóval nem olyan könnyű egyik helyzet sem, mondanám azt, amivel a szolgálatunkat végezni kell. Szóval ez egy ilyen ökumenikus tanulság volt számomra, hogy mi csak azt tudtuk elképzelni, hogy ezt, hogy szabadon végezzük a szolgálatunkat. De azzal nem számoltunk, hogy lehet, hogy ez a szabadság azt is jelenti, hogy a világon senki nem törődik veletek, és hogyha holnap bezárjátok a templomot, akkor senkinek nem fogtok hiányozni. Valami ilyet sugalta ez a szekularizáció szívéből, nem tudom, Birminghamből vagy Manchesterből jövő vezető lelkipásztor. Na, ez egy konkrét ilyen ökumenikus tapasztalás volt, de nyilván sok tanulságos történetet tudnék mondani, esetleg vidám történetet is tudnék mondani, amikor nem tudom, valamit elvesztett, ott fönnhagyta a repülőn, akkor azt kutattuk, akkor ott hagyta a hotelba, azt hitte, akkor vissza kellett menni Debrecenbe, de mégse ott volt, de nyilvánvalóan azért a mi beszélgetésünk ennél fontosabb. Sokat volt a ilyen kvázi nemzetközi egyházi programnak a szervezője, meg végrehajtója főleg, sok ilyen praktikus, meg ilyen elvi tapasztalásom volt, hát egyet most ebből elmondtam.
Abból, amit most mondott még a vicces története kapcsán, ebből is látszik, hogy gondolom, hogy rengeteget utazott is az elmúlt évtizedekben, épp ezek miatt, a kapcsolatok miatt, ugye, mert hiszen nem mindenki
hát Magyarországon. Hát egyrészt a saját tanulmányaim miatt utaztam, az azért meg kell említeni, hogy ezek, hogy aztán ezeket a munkákat tudjam végezni, ahhoz azért egy kicsit tanulni is kellett, és hát tanultam Chicagóban, aztán doktoráltam Atlantába, ezek nagy élmények voltak. Aztán az atlantai református teológiának egy közös programját vezettem, vagy 25 éven keresztül Magyarországon, ez a Kolumbia Teológiai Szemináriumnak egy ilyen kvázi kötelező programja, ami sok élményt jelentett nekem, és hát sokan emlékeznek, hogy mindig jöttek a kolumbiások minden januárban 2-3 hétre. Ez egy fontos program volt, és aztán emlegettem az előbb az Európa Egyházak konferenciáját, annak az Egyház és Társadalom Bizottságában, meg az elnökségében is benne voltam évtizedeken keresztül, talán most úgy rohan az idő, hogy talán az a hely. És hát 10 éven keresztül biztos, de lehet, hogy több is, akkor Brüsszelbe, Strasbourgba évente 2-3-4-5-6-szor mentem. Az ökumenikus tanács főtitkáraként sok olyan visszatérő programot, az európai főtitkároknak a találkozója rendszeresen évente, vagy a nagy ökumenikus szervezetek, a társszervezetek képviselőit is mindig meghívogatták, mondjuk az EVT gyűlésre meghívták a nemzeti ökumenikus tanácsoknak a képviselőit, és akkor hát nagyon sokszor én magam mentem, vagy mással egymásokkal együtt mentem. Szóval sokféle módon valóban ez sok ilyen utazás volt. Azért azt el kell mondani, hogy a kommunizmus alatt, ugye persze az én korosztályom kell hozzá, akik értik, hogy az életünknek a legfogékonyabb részére, amikor 30-40 évesek között, vagy 25-től 38-ig mondjuk a legérzékenyebb korunkat abban az időben értük, akkor ott mindig egy kicsit csak nézők voltunk, úgy igazán nem tudtunk úgy igazán bekapcsolódni. A mandátumunk is sem volt egyértelmű, hogy végülis az egyházi vezetőink, a saját egyházi vezetőink milyen mandátummal, milyen megbízatásra, milyen feladattal küldenek, inkább csak úgy biztosítani kellett a folyamatosságot, hiszen tagegyházak voltunk, vagy alapító egyházak voltunk az EVT-ben is, meg hát vagyunk is a Európai Egyházak Konferenciájában, és az ökumenikus tanács tagegyházai többnyire, tehát a kisebb egyházak is, az ortodoxok is, és a kisebb protestáns egyházak is, mint tagegyházak ezekben a szervezetekben. Tehát egyrészt ott kellett lennünk, másrészt pedig azért úgy igazán sem az anyagi megalapozottságunk, tehát hogy mondjam, a nagy német egyházakkal, vagy skandináv egyházakkal szemben ugye nem nagyon lehetett nekünk szavunk, de azért hát természetesen, amit gondoltunk, azt mondtuk, meg amit hallottunk, azt meghallgattuk. És aztán nagyon érdekes dolog volt, ez most már az utóbbi évek tapasztalatai, hát én már ebből a fősodorból egy kicsit kiálltam, azért tapasztaltuk azt is már, hogy aztán már kezdtük idegennek érezni magunkat, éppen az előbb említett liberalizmus miatt, ami túlmegy a mi biblikus értékrendünknek, még a legliberálisabb értelmezésén is, ami aztán ezek a nagyobb nyugati protestáns egyházakból áradtak, kicsit olyan furcsán éreztük magunkat, hogy persze csak azt vettük észre, hogy az X ortodox egyháznak a morális kérdéseivel vagy véleményével inkább egyet értettünk, mint a holland vagy a svéd református vagy evangélikus teológusnak a véleményével. Ezek is az élményeink közé tartoztak, és a végén azt éreztük, hogy amikor a kommunizmusba mi egy inkorrekt társadalomból mentünk ide, megpróbáltunk korrekt módon viselkedni, most ők a politikai korrektség jegyének a bilincsei között vannak, és nyilvánvalóan a gender kérdésben, vagy hát most nem akarok a napi politikába belemenni, végül is nem mondhatják azt, amit a szentírásuk, vagy a saját, nem tudom, hitvallásuk diktálna nekik, hanem egyfajta politikai modernség vagy elvárás szerint kell nekik nyilatkozni. Tehát kicsit, mintha fordult volna a kocka, hogy mi voltunk úgy egy kicsit úgy behatárolva bizonyos ideológiai rácsok közé, és most úgy tűnik, hogy a nyugati teológusok, amik vannak, elég szorosan behatárolva ilyen ideológiai rácsok közé, és akkor hát ez is egy élménye az ember ökumenikus tevékenységének, hogy hoppá, mint a fordult volna a kocka is. Mi mondhatjuk szabadon a lélek sugallatát, bocsánat, hogy ilyen pietisztikus irányba is viszem, de hát nyilván ez a mi teológiai tevékenységünknek is a hite, hogy a lélek is munkálkodik bennünk, nem csak a nyelvtankönyvek, vagy a kommentárok. Tehát, hogy mi talán mondhatnánk szabadon a megérintettségünket, miközben éppen a nyugati kollégák, mintha valamiféle készterméket osztogatnának meg egymás között. Na, ez is az élmények közé tartozik.
Még egy kérdést engedjen meg, hogy mindezt az ön aktív, hogy mondjam, a gyülekezeti lelkészi munkáján túl is aktív feladatait, tisztségeit, utazásait hogyan fogadta a saját gyülekezete? Meg feltételezem, hogy a gyülekezetben is voltak aktív kapcsolatok. Hogyan fogadták ezt?
Persze, de erre két válaszom van, egy nagyon egyszerű, hogy én ezt a gyülekezetet, ahol szolgáltam és szolgálok, ha jó Isten éltet, akkor még egy fél éven keresztül, ezt én a magaménak tekintem, mindazonáltal a feleségemmel együtt szolgálunk itt. Tehát itt ez egy lelkészes állás, de a feleségem mindig helytállt az elmúlt 40 év alatt, amikor engem akár napi szinten, hivatalnokként, akár tanulmányi okok miatt, akár ökumenikus programok miatt innen távolabbra szólított az élet. Tehát ez a rövid válasz, hogy gyülekezet sosem maradt lelkész nélkül, és én inkább a menedzsmentet, a vasárnapi prédikációt végeztem, és az igazi lelkipásztori munkát, a hitoktatást, a bibliaórát, még a temetéseket is legtöbbször a feleségem végezte. Tehát ez az egyszerűbb válasz. A másik se sokkal komplikáltabb, és ezzel sem a lelkiismeretemet nyugtatom, hanem tényszerű és fontos része volt. A gyülekezet is sokszor profitált az én ökumenikus tevékenységemben. Vendégeket idehoztam, vendégige hirdetőket idehoztam, konferenciák belefutottak hétvégékbe, és elosztottuk gyülekezetekbe a konferencia résztvevőit, akkor Dunavarsályban mindig került ige hirdető, és azért az egy kis szívfoltot jelentett. Néha ilyen-olyan projektumainkhoz anyagi támogatást is annak kapcsán, vagy annak a farvizén, bocsánat, tudtam szerezni, hogy az ökumenikus tevékenységem okán kapcsolatba kerültem ilyen-olyan tehetősebb egyházak vezetőivel, tisztségviselőivel, ahol tudtam egy kicsit, ahogy tetszik, lobbizni azoknak a helyi dolgoknak, amelyek itt a mi gyülekezeti épülésünket, leginkább a külső épülésünket jelentették, de a belső építkezésünkben is én azt hiszem, akár a tanulmányaim, akár a tapasztalataim, akár az ide látogató vendégek, akár az építkezésének a támogatásai, mind olyan dolgok, hogy próbáltam a kettőt egy kicsit összehozni, és semmiféleképpen se élesen elválasztani, és főleg nem egyiket a másik rovására, inkább a maguk pozitív komplementaritásában végezni, és ahol nem lehetett, ott maradt szegény feleségem, aki egyébként hát a szegényt ezt értse jól, az elismerés vagy a hála hangját akartam ezzel jelezni, ő nagyon szépen elvégezte